kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A harmadik könyv tárgya az élet fontos dilemmája. Hűség a hithez, hűség a párhoz. Feláldozni az életet? Felrúgni a bejáratot, biztonságot? Egy sikeres családjogi bíró kerül ilyen nehéz döntés elé. Egyrészt a munkája, másrészt a magánélete állítja ezek elé a kérdések elé. Remélem, nem veszem el a kedvét az olvasástól azzal, ha elárulom, egyik helyzet megoldása sem 100%-os. De hát, kilát a jövőbe. A Szkolár kiadónál jelent meg Ian McEwan a Gyermektörvény című regénye. A szerkesztővel, Babicki Tiborral beszélgetünk. Egy paradoxont véltem felfedezni a regény tárgyában, az erkölcs dilemmájában, mert egyik oldalon van a hűség a hithez, a másik oldalon pedig van egy hűség a párhoz. Egyikre azt mondja a hűség a hitre, hogy nem áldozható fel az élet a hit hűsége miatt, viszont feláldozható a kényelmes, megszokott, a pár fűtlensége miatt felboruló kapcsolat. Miközben ugyanaz a kérdés, hogy lehet-e a hűségről így konkrétan beszélni?
Nem tudom, feláldozható?
Micsoda?
Vége mindennek ugyanaz. Az élet nem áldozható fel a hit való hűség oltárán, végül mégis feláldozásra kerül. Kapcsolat meg feláldozható, a már bejáratott, megszokott és unalmas kapcsolat feláldozható, de végül mégsem kerül feláldozásra.
Szóval, hogy van benne egy ilyen furcsa események történetében egy ilyen ellentmondás, és van benne ez a paradoxon, hogy mindkét oldalon van egy hűség, mint egy szimbólum, mint egy eszme. Eszméink egyike, hogy hűnek lenni önmagunkhoz, valamihez, valakihez tartozva. És ez a fő dilemma itt az egész regényben, ebben a hűség körül forog.
És talán a harmadik fajta hűség kerül ki győztesen, mint egy szintézis képpen, mégpedig az általános erkölcsi jóhoz való hűség. Ez az, ami a regényben felülírja mind a vallási hűséget, mind a párkapcsolati hűséget. Természetesen az ehhez a hűséghez való ragaszkodás nem fájdalommentes, és nem áldozatok nélkül való, de gyakorlatilag ez a lényege.
Hogy ne beszéljünk ennyi rébuszban, van egy olyan alaphelyzet, hogy van egy családjogi bíró, akinek azt kell eldöntenie, hogy az éppen nagykorúság előtt álló fiatalember az feláldozhatja önmagát, mint Jehova tanúja, hitű ember.
Igen, ugye az nagyjából köztudott, vagy félig köztudott, hogy a Jehova tanúi nem kaphatnak vérátömlesztést, és ennek a fiatal embernek vérátömlesztése lenne szüksége a túléléshez. És mivel, hogy még nem nagykorú, ezért nem jogosult dönteni a saját sorsáról, ám bár a szülei jogosultak, viszont ezt a döntést is a bíróság felülírhatja.
Nem tudom, hogy ez a magyar jogrendben hogy van. Angliában itt a regényben az van, hogy van egy olyan alapelv ebben a családjogi törvényben, hogy a jólétet mindenek felett szem előtt kell tartani a döntésekben. És az a bíró azt mondja, hogy a jólétnek része a jól levés, tehát a jól lét két ellel, és ezzel írja felül a szülőknek a döntését.
Figyelembe vesz azért egyéb szempontokat is, de valóban ez a döntésének a fő mozgató rugója. Nyilván minden ilyen történet, vagy minden ilyen eset rettentően összetett, de az szépen kiderül a regény lapjain, hogy ezt valószínűleg mindenki megtapasztalta a saját kamaszkorában, utólag visszagondolva már pontosan tudja, hogy mennyire sérülékeny és befolyásolható mondjuk egy kamasz lélek. Főleg, ha egy olyan családról, vagy egy olyan szociokulturális közegről beszélünk, amely kora gyermekkorától kezdve, mint egy búraként körbeveszi. Saját magától egy kamasz nem nagyon fog kilátni. Gyakorlatilag, amit ez a bírósági döntés meghoz ennek a fiúnak az életében, az éppen ez a kilátás, ami sajnos végeredményben mégsem jár pozitív végkifejlettel.
Hát átmenetileg jár pozitív, igen. Mert meggyógyul a gyerek, tünetmentes, rövid ideig, és ez alatt új istenséget teremt magának a bírónő személyében, aki ezzel nem nagyon tud mit kezdeni.
Talán nem is lehet mit kezdeni. Egyrészt a fiú 18, igen, majdnem 18, a bírónő pedig 59. Teremt egy új istenséget, de valahol azt is mondhatjuk, hogy életében először megtapasztalja a szerelmet, és egyébként ezek miatt, a finom árnyalatok miatt nagy író Jan McEwan, hogy képes ezt az egészet úgy ábrázolni. Eleve, hogy az alapszituációt egy ilyen főhőssel tervezi meg. Egy 59 éves nő, neki kell döntenie életről és halálról. Pontosan egy olyan életszakaszban lévő főhőssel van dolgunk, aki már bölcs, de mellé nagyon sérülékeny, pont az átélt évek meg évtizedek miatt. Aki belátó egyfelől, másfelől viszont nagyon sokat tapasztalt, emiatt aztán inkább kegyetlen, mint hogy belemenjen egy olyan érzelmi játszmába, ami még pusztítóbb lenne, mint hogyha nem kegyetlenül cselekedne benne. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes határvonalon zajlik az egész.
Nagyon keskeny ez a mesdje.
Nagyon keskeny a mesdje. Valószínűleg tényleg emiatt is nagy író McEwan, hogy ezt viszont képes teljesen hitelesen és átélhetően ábrázolni. A szerelemnek a kérdése, vagy a családnak a kérdése épp úgy relativizálódik, vagy elveszti maga alól a talajt, mint ahogy a hitnek, vagy az élet-halál közötti döntésnek a kérdése.
Tulajdonképpen nagyon érdekes, mert közöttük a konfliktus a férjével leginkább abból adódik, hogy a férjének van egy ilyen kapuzárási pánik rohama, és egy fiatal nőhöz költözik. Illetve engedélyt szeretne, felhatalmazást szeretne kapni a feleségétől, hogy hagy költözzön oda, hagy létesítsen egy ilyen kapcsolatot, mert neki ez még hiányzik az életéből. Miközben a nő ugyanezt nem teheti meg. Az az erkölcsiség, ami körbevesz bennünket, ez nem engedi meg mindkét félnek ugyanazokat a tetteket.
Talán egyre inkább megengedi, csak azt nem tudom, mindegy, tudom, hogy jól járunk-e, hogyha...
A könyvben nem engedi meg. Nem az az érdekes, hogy a világ most e felé megy, hogy felszabadítja ezeket a korlátokat vagy sémákat, hanem abban a regényben itt alapvetően ez is hozzáadódik ehhez a dilemmához.
Igen, meglehetősen konzervatív társadalom ábrázolás. Hát az angol társadalom, igen, most...
Gondolom,
nem élek Angliában, úgyhogy nem tudom megítélni a jelenkori angol társadalmi helyzetet, de mondhatjuk azt, hogy tipikusan angol.
Három fél sorakozott fel előtte. A kórház képviseletében barátja Mark Berner, bariszter és királyi tanácsos, valamint az őt megbízó két szakértő ügyvéd. Adam Henryt és gyámját, a Kafkasz gyermek és családjogi tanácsadóját egy idősebb bariszter, a Fionának eddig ismeretlen John Tovey, valamint az őt megbízó szakértő ügyvéd képviselte. A szülő képviseletét egy másik bariszter, Leslie Grieve, királyi tanácsos, és az őt megbízó két szakértő ügyvéd látta el. A Henry házas pár mellettük foglalt helyet. Mr. Henry inas, napbarnított ember volt, jószabású öltönyében, finom nyakkendőjével, akár a bírói testület egyik sikeres tagjának is elment volna. A csontos, nagy darab Mrs. Henry piros, keretes, túlméretezett szemüveget viselt, melynek lencséje mögött pontszerűvé zsugorodott a szeme. Egyenes derékkal, szorosan karbatett kézzel ült. Egyik szülő sem mutatta, hogy különösebben meg lenne szeppenve. Fiona feltételezte, hogy kint a folyosón már gyülekeznek az újságírók, akik majd csak a határozat felolvasásakor nyernek bebocsátást a terembe. Önök mindannyian tisztában vannak azzal, kezdte Fiona, hogy rendkívül sürgős ügyben ültünk itt ma össze. Döntő tényező az idő. Kérem, mindannyian tartsák észben ezt, fogalmazzanak tömören, törekedjenek a lényegre. Mr. Berner. Fiona a bariszterre nézett, finoman biccentett, mire Berner felállt. A teljesen kopasz, testes embernek meglepően kicsi lába volt, állítólag 38-as cipőt hordott, amiért nevettek is a háta mögött. De szépen csengő tenorját élvezett volt kísérni, s Fiona közös fellépéseik csúcspontjának tartotta azt a vacsora estet, tavaly a Greisinben, melynek keretében előadták Schubertől a Rém királyt egy nyugdíjba vonuló fellebbviteli főbíró tiszteletére, aki imádta Goethét. Rövid leszek, mert, mint mondja Milady, sürget az idő. Ügyünkben a kérelmező kórház, mely a jelen bíróság felhatalmazásával szeretné elérni, hogy az iratokban A-nak nevezett, alig 3 hónap múlva 18. évét betöltő fiút kezelhesse. Május 14-én, amikor fölvette a lábvédőt, hogy iskolai kriket csapatának végrehajtsa az elütést, A éles fájdalmat érzett a gyomrában. A következő 2 napban súlyosbodott, sőt elviselhetetlenné fokozódott ez a fájdalom. A körzeti orvos jelentős tapasztalata és hozzáértése ellenére tanácstalan volt, ezért beutalta a fiút a... Olvastam az iratokat, Mr. Berner. Akkor, milédi, úgy vélem, az összes fél részéről elfogadott ténynek tekinthetjük, hogy Adam leukémiában szenved, lépett tovább a bariszter. A kórháza ma szokásos módon 4 gyógyszer kombinációjával szeretné kezelni, vagyis azt a terápiás eljárást alkalmazná, amelyet hasonló esetben világszerte használ és elismer a modern hematológia. Ezt bizonyítja, hogy szükségtelen, Mr. Berner. Köszönöm, milédi. Berner gyorsan vázolta a hagyományos gyógykezelés menetét. Fiona ezúttal nem szakította félbe. A 4 gyógyszer közül 2 közvetlenül a rákos sejteket támadja, míg a másik 2 az előbbiek útjába eső szöveteket mérgezi, leginkább a csontvelőt, akadályozva ezáltal az immunrendszer működését és gátolva a szervezet fehér és vörös vérsejt, valamint vérlemezke termelő képességét. Vagyis a kezelés alatt rendszerint vérátömlesztést kap a beteg. De mert Adam és szülei, mint Jehova tanúi hitével ellentétes, hogy vérkészítményeket fogadjanak be a testükbe, a kórház nem hajthatja végre a vérátömlesztést. Ezt leszámítva a fiú és szülei beleegyezésüket adták minden egyéb kezeléshez, amellyel a kórház szolgálhat. Mit kapott tehát a beteg? Milady, tiszteletben tartva a család kívánságát, Adam csak a leukémia visszaszorítását célzó gyógyszeres kezelésben részesült. Orvosai ezt nem tartják elégségesnek, és ezen a ponton szeretném, ha meghallgatnánk a hematológus főorvos véleményét. Hallgassuk hát meg!
Valahol olvastam, már nem tudom, hogy hol, egy olyan véleményt, hogy ha, már eleve rosszul kezdődik egy feltételezéssel, ha Adam, aki a fiatal ember helyett a bírónőnek döntenie kell, vagy az életéről döntenie kell, szóval Adam nem volna ilyen vonzó, nem volna ilyen tehetséges, nem volna ilyen kedves, hanem egy pattanásos, míz, undok kamasz volna, aki metal zenét hallgat, és nem klasszikus zenét, akkor is...
Meg fogom védeni a metal zenét minden erőmmel.
Hogy olyan zenét hallgat, ami nem olyan vonzó a bírónőnek, akkor is ugyanilyen döntést hozott volna, vagy ugyanilyen könnyen hozta volna meg ezt a döntést. Ha nem volna az a családi háttér feszültség benne, és nem akarna valamit bizonyítani.
Hát valóban érdekes.
Akkor nyilván egy másik regényről beszélnénk, de...
Kiindulva abból a személyiségből, amit megismerhetünk.
Mennyire befolyásolhatja a döntésünket ilyen esetben a szimpátia? Vagy az, hogy egy vonzó személyiség az, akinek az élete fölött dönteni kell?
Nagyon befolyásolja.
Igen, könnyű egy ilyen vonzó személyiséget megmenteni, vagy könnyebb.
Nagyon befolyásolja, ez tudományos kutatások is alátámasztják, hogy a vonzó emberek legyen ez a vonzóság külső, vagy éppen belülről sugárzó, sokkal könnyebben elérnek dolgokat. Sokkal nyitottabb feléjük mindenki. De a regényben, ha bár itt van ez a fő eset, ami körül kavarog az egész történet, vagy ennek a történetnek az univerzuma. Itt megjelenik fragmentumszerűen sok régebbi döntés, régebbi ügy. Az esetek között vannak olyanok is, ahol a legkevésbé sem vonzó emberekkel kapcsolatban kell döntést hoznia ennek a bírónőnek. És ebből kiindulva, vagy ahogy ezek alapján, az ügyek alapján, plusz az egész regény alapján megismerhetjük a személyiségét, én azt mondanám, hogy abban az esetben sem döntene másként, hogyha egy ellenszenves, pattanásos kamaszról lenne szó.
Aki metált hallgat, és akkor hallgatjuk
mondjuk a metált hallgat, és az még szimpatikus is lehet.
Védjük meg a metált.
Én szeretem a zenehallgatási szokásaimban 70-80%-ban a komoly zene foglal helyett, 20-30-ban pedig a metál zene. Szép összetett dolgok vannak ott.
Fiona, ez egy ilyen nagyon rendes polgárasszony, aki zongorázik, és a klasszikus zenét kedveli, a jazzt megpróbálja befogadni, de már lejátszani például már nem tudja, mert nagyon, nagyon erősen szabálykövető. Ez egy nagyon fontos momentum oka a jellem ábrázolásában.
Mindenkinek megvan a maga tehetsége, és ennek a nőnek a zenélés az egy hobbi. Persze erre mondhatnánk, hogy normális embernek nincs szüksége hobbira. Ha olyan hivatást sikerül választani, ami a saját teljesség felé visz, akkor a hobbi, mint fogalom, az értelmezhetetlenné válik. A döntéseiben, meg a döntés előkészítéseiben, meg ahogy ezt az egész joghoz, mint szabályrendszerhez viszonyul, az viszont mondhatjuk azt, hogy művészi. Természetesen szabálykövető, és bíróként ez kötelessége is, de ebben a szabálykövetésben valahogy vindikálja magának a szabadsághoz való jogot. Nagyon-nagyon lényegi pontokra képes rátapintani, és nagyon-nagyon érdekes összefüggéseket képes felrajzolni a még oly kötött jogszabályok sűrűjében is. És akkor emellett van a másik oldal, hogy talán a felszabadultság hiányzik inkább belőle. A jazz ugye improvizatív műfaj, vagy javarészt improvizatív műfaj, így aztán azt játszani már nem tudja. Kottából azt megírt harmóniákat lejátszani tud, de improvizálni már nem.
Mondta, hogy nagy író McEwan, első könyv, amit olvastam, azt hiszem tőle, mi adja nagyságát?
Ha eleve figyeli a stílusát, és akkor itt külön kiemelném a fordítót, Lukács Laurát, aki azt gondolom, hogy a McEwan fordítás sok nyelvezetével ugyanolyan brandet teremtett, mint Cékács Vera Márkezzel, vagy Pritz Péter Bukovszkival. Egészen egyedülálló módon sikerült megfogni az angol nyelvi árnyalatokat, finomságokat, és azt átültetni magyarra. Ezt úgy is mondom, hogy angol szakot is végeztem, és ezeket a könyveket eredetiben is tudom követni, úgyhogy tényleg szenzációs munkát végzett. Hogy ez a stílus egyszerre hűvös és törékeny, és mégis ott érezni alatta egy láva folyam. Maga a stílus mégsem repedezik meg egy pillanatra sem. Áttetszőnek tűnnek a mondatok, de ha még egyszer elolvassuk, akkor látjuk, hogy mennyire finoman összetett, mennyire sok apró közbeékeléssel, apró megfigyeléssel dolgozik. Eleve a stílusa alapján nagy írónak mondanám. Az meg, hogy bizonyos emberi határhelyzeteket ilyen aprólékos figyelemmel és ennyi empátiával képes megfogni és ábrázolni. Hát ez a kettő összekapcsolódik, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy nagy íróról beszélünk.
Babicki Tibor szerkesztővel beszélgettünk, McEwan a Gyermektörvény című regényéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera a műsorát.